Mindenkinek jó reggelt kívánok ezen a egészen szépnek induló reggelen. A mai délelőttnek a témája. Tegnap ugye elkezdtük, hogy milyen típusú, vagy milyen féle gyökerek azok, amik a mi életünkben jelen lehetnek, és hogy ezek hogyan hatnak az életünkre. A mai délelőttnek az lesz a témája, hogy az a közösség, amiben mindannyian beleszületünk, a család az milyen módon, a család vagy akár ennek hiánya milyen módon hathat az életünkre, milyen módon formálja az életünket, milyen módon jelent ez meghatározottságot számunkra, és hogyan tudunk és mit tudunk ezzel kezdeni. A reggeli igék is ehhez fognak kapcsolódni most. A több helyről is szeretnék néhány igét felolvasni, hogy aztán erről gondolkozzunk. A példabeszédek könyvéből lesz néhány igevers. Az első részből a 7., 8. és 9. vers az első. Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek. A bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd. Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranylánc a te nyakadra. Következő a Kolosszé levélből, Kolosszé 3:20-21. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. És a harmadik, ez megint a példabeszédekből van. A példabeszédek 16:9. Az embernek elméje gondolja meg az ő útát, de az Úr igazgatja annak járását. Illetve másképpen felolvasva, az embernek elméje gondolja meg az ő útát, de az Úr igazgatja annak járását. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy úgy gondoltátok, hogy milyen jó dolog, hogy legalább ennyi gyakorlati útmutatás van a Bibliában, mint amennyi van. És egyszerre gondoltátok azt, hogy milyen rossz is, hogy ez van, mert egyszerűen képtelenség mindennek megfelelni. Mert mi van akkor, hogyha elfogadjuk azt, hogy hallgass, fiam, a te anyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd. És mi van akkor, ha valóban véresen komolyan gondoljuk azt, hogy mindenben engedelmeskedjünk a szüleinknek, és mi van akkor, hogyha nincsen erkölcsi tanítás, és mi van akkor, hogyha nincsen oktatás? Akkor hogyan tudunk megfelelni ezeknek a kívánalmaknak? Mi az, amikor összeütköznek bennünk azok az igék, amiket Isten elénk ad? Mik azok a pontok, vagy hol vannak azok a pontok, amikor úgy érezzük, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy meddig kell engedelmeskednünk, illetve mi az a pont, amiben viszont valószínűleg nem kell követnünk a szülői, ugye a gyökerek szerinti meghatározottságot. Azt gondolom, hogy talán voltatok már, lehet, hogy nem is a szüleitekkel, de mégis ilyen helyzetben, és az a nagyon szerencsés, akinek a szüleivel kapcsolatban semmiféle ilyen problémája nem volt. Azt gondolom azonban, hogy maga az élet, az emberi élet is olyan, egyszerűen szinte természetszerűleg, hogy minden generáció új és új. És minden generációnak elkövetkezik egy pillanat az életében, amikor megkérdőjelezzük a szülői mintákat. Legalább valamilyen módon. Nem biztos, hogy teljes egészében, de valamilyen szinten egészen bizonyosan megkérdőjelezzük. Legalább feltesszük a kérdést, hogy valóban azok a normák, azok az erkölcsi tanítások, amiket ők képviselnek, azok minden esetben követhetők-e, és igazak-e ránk nézve. És az a véresen elképesztő vagy szörnyű helyzet ugye előttünk, hogy tulajdonképpen nem mondhatjuk azt, hogy az egyik igét most érvénytelenítjük. Nem mondhatjuk azt, hogy hát igen, az én szüleim nem képviseltek elég jó erkölcsi példát, vagy az meglehetősen elavult erkölcsi példa volt. Nem mondhatjuk azt, hogy nekem nem volt elég masszív apaképem, ezért nem akarok férfiasan viselkedni, és nem is fogok. Nekem nem volt olyan anyaképem, aki olyan példát adott volna, amiért én szeretnék, de hát az egészet elvetem úgy, ahogy van, és akkor kezdek valami újat. Nem mondhatjuk, mert Isten mondja, hogy ezeket a dolgokat meg kell cselekednünk. És mégis hogyan tudjuk összhangba hozni azt a dolgot, hogy egyszerre engedelmeskedjünk a végtelenségig, egyszerre legyünk hűségesek, mint gyermekek, akkor is, és akkor is ugye, úgy van ez, akkor is azt kell tennünk, hogyha a szüleink viszont nem tartották be azt a másik fontos dolgot, amit az ige szintén kér tőlük, hogy mégiscsak kétségbe ejtettek minket valamikor, mégiscsak történtek olyan elemek az életünkben, amikor úgy gondolnánk, hogy hát ha a szülők megszegték a szabályokat, akkor természetesen ezek már ránk sem érvényesek. Ugye valóban azt gondoljuk, hogy nincsen ez így. Ez nem egy szerződés, amit fel lehet rúgni. Ez nem egy olyan elképzelt kétoldalú kötelezettség, ami azt jelenti, hogy hát ha ők rosszul csinálták, akkor természetesen ez mindez ránk sem érvényes, és a mi ránk érvényes oldalt nem kell betartani. Ugye a múlt alkalommal, fél évvel ezelőtt beszéltünk a férfi és a női szereplő, ezért nem olvastam a Kolosszi levélből most azt a részt, de nagyjából ez ugyanaz, ugye, hogyha egy feleség azt gondolja magára, hogy hát ha a férjem nem cselekszi meg mindazt, amit Isten vár tőle, akkor én miért cselekedjem meg azt, amit Isten tőlem vár ebben a helyzetben? És az a rettenetesen szörnyűséges helyzet a keresztény életben, ugye, hogy teljesen mindegy, hogy a másik hogyan viselkedik, nekünk ennek ellenére kötelezettségeink vannak. És nem elsősorban, és nem kizárólag a szülők felé, nem ezek felé, a gyökerek felé, hanem Isten felé, mert Isten kéri tőlünk ezt, hogy ezt cselekedjük. De mégis hogyan lehet ez? Nem tudom, hányan ütköztetek össze ilyen szempontból a szülőkkel. Az én édesapám egy nagyon tradicionális református ember, és amikor ifjúkorom hajnalán minden estémet a Biblia órán töltöttem, akkor nem csak, hogy vadul lebigottozott, hanem közölte, hogy hát meg ne próbáljak még egyszer valami szentségbe járni. Hogyha bárki felhívott, és elég gyakran történt meg a Biblia körökből, akkor közölte, hogy ez megint valami szent volt, és körül ilyen kategóriák voltak, holott ő egy nagyon hűséges református ember a maga értékrendje szerint, de természetesen másképp volt, másképp gondolkodott bizonyos dolgokról, mint ahogyan én. Hogyan lehet összhangba hozni, hogyan lehet valóban hitelesen képviselni Krisztust, például ilyen esetben, vagy ilyen ennél sokkal súlyosabb esetekben. Vagy mit csináljunk egy olyan helyzetben valóban, amikor vagy az apa, vagy az anya nem állt feladata magaslatán a nevelésünk idején. Mit tegyünk ebben a helyzetben? Mi érvényes, melyik cselekedeteinkre érvényes az engedelmesség parancsa, és melyikre nem? Mi az, ami abnormális? Mi az, amikor abnormálisan kötődünk a gyökereinkhez, és mi az, ami valóban fontos és isteni utasítás? Hiszen nem tehetjük meg, hogy félre söpörjük. Ugye ez az elképesztőbb ambivalencia az életünkben, hogy nem mondhatjuk nagyvonalúan, hogy hát ők bénáztak, vétkeztek, ők nem is Isten szerint gondolkodnak. Ugye nem gondolkodhatunk így. Tehát nem tételezhetjük fel azt, hogy az Úr úgy gondolta, hogy ha hívő szülőd van, akkor természetesen ez mind érvényes, ha meg nem hívő, akkor meg szevasz, nyugodtan csinálj, amit akarsz, mert akkor az egész dolog ez semmis. Hiszen itt nem erről van szó. Nem azt mondta, hogyha apád, anyád éppen olyan kegyesen élt, mint te, akkor csináld ezt. De ha nem, akkor az egész érvénytelen, amit ők képviseltek. És ez az igazán velőtrázóan nehéz, hogy hogyan viseljük ezt. Hogyan viseljük el a rigolyás anyukát, a rigolyás nagymamát, a rettenetesen elmebeteg keresztmamát, az összes többi rokont. Az én férjemnek van egy olyan keresztanyja, aki hát naponta kapunk idegbajt, mert legváratlanabb ötletei vannak az életünk alakításaira nézve, és hát elképesztő, hogy micsoda okos gondolatai vannak, és hát rettenetes, és naponta mást mond, mint amit tegnap, na mindegy. És hogyan lehet, és naponta küzdünk ezzel, hogy hogyan tudunk, és az, hogy mi úgy gondoltuk, hogy majd így nagyon szeretjük, és Krisztus fogjuk képviselni. És semmi, tehát mintha leperegne. Tehát mi próbálkozunk, de semmi. És az ember így egy idő után így berág erre a dologra, hogy hát itt az ember próbál hiteles lenni, és nem megy. És akkor ennek is mi értelme? Van értelme? Csapjuk rá az ajtót. Hogyan lehet ezt az egészet összehangolni? És hogy az ember egyre idősebb lesz, természetesen ez egyre rosszabb lesz, mert hát a szülők nem fiatalodnak, és az együttélésnek, vagy a egymással bármilyen viszonyban állásnak a konfliktusai egyre nagyobb lehet kapnak az életünkben. És nagyon érdekes, azt gondolom, hogy mégiscsak általában beszokott következni az ember életében, elég sokaktól hallottam már ezt egy pillanat, amikor akárhogy is van ez az egész dolog, hogyan volt a szülőkkel, Van egy pont, vagy eljönnek pontok az életünkben, amikor hirtelen értékessé kezdenek válni. És valahogy megpróbáljuk meglátni az életünkből azokat az ajándékokat, amiket ezen a talán nem túlságosan tökéletes kapcsolaton keresztül kaptunk ezektől az emberektől. Valakitől hallottam, hogy nagyon hosszú ideig nem, nagyon fiatalon meghalt az édesanyja, és egy teljesen jó szeretett kapcsolatban élt azzal a második mamával, aki őt felnevelte, és amikor megszületett a gyereke, mégis előjöttek azok a dolgok, amiket a mamától is kapott. Tehát, hogy mennyire fontosak ezek a gyökerek, szinte egészen elképesztő módon jelen vannak az életünkben. És ugyanakkor természetesen, és erről majd János fog persze bővenben beszélni, mégiscsak tudnunk kell, hogy mi az, ami valóban tovább vihető és továbbadható a gyermekeinknek. És ez a legnagyobb csapda, amiről már tegnap Dóra beszélt részben, hogy ugyanakkor ott van a példabeszédek 16.9-ben, hogy hát az ember elméje ugyan végig gondolja az ő útját, de hát az Úr igazgatja annak járását. Tehát még el is képzeljük, hogy hogyan elméleteket építünk fel, hogy hogyan kellene ezt keresztényi módon tenni, és a valóság az az, hogy az Úr lehet, hogy mindent überel, és teljesen máshogy gondolja, mint ahogy mi ezt elképzeltük. És akkor az egész romba dől. Van egy nagyon jó teóriánk, hogy hogyan éljünk, hogyan tudunk viselkedni ebben a helyzetben, és biztos, hogy valahogy hajútól is szenved ez a dolog. Tehát valahogy a másik nem úgy reagál. Tehát mi azért elképzeljük, nem? Tehát elképzeljük, hogy hogyan kéne ahhoz viselkedni a másiknak, hogyha mi nagy lelkűen keresztényi módon teljesen áldozatosan viselkedünk. És azért a legtöbb esetben mi nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy mi a másikkal hogyan viselkedünk, és a gyökereinkkel hogyan bánunk. A kérdés tehát valóban az, hogy mit kellene tennünk, vagy mit lehetne tenni. És én tulajdonképpen egyetlen dologra gondoltam, ami talán egy picit segíthet, és ez nem valamilyen borzasztóan nagy dolog, de egy kicsit ugye az ének is már arról szólt, hogy ugye nézd, leteszek mindent ugye a lábad elé, azt énekeltük, és hogyha letennénk magunk elé az életünket, akkor talán egy kicsit jobban is látnánk. De hát azért ezt mi csak énekelni szoktuk, nem? Tehát nagyon ritka azért, hogy valóban ismerjük önmagunkat. Van néhány nagyon kedves pszichiáter, pszichológus barátom, és általában lyukat szoktunk vigyorogni rajtuk, hogy általában magukat nem tudják alaposan megismerni, tehát még a szakmabeliek is, vagy sokszor mondják, hogy a tanároknak a legrosszabb a gyereke, tehát hogy általában az ember a saját szakmáját képtelen gyakorolni a saját legközvetlenebb közelében, és önmagára nézve pedig valóban a pszichológusok elég sok hiányal szenvednek sokszor az önismeret tekintetében. De azt gondolom, hogy ezt mi is magunkról is elmondhatjuk. Tehát én azt gondoltam magamra nézve legalábbis, hogy általában nagyon-nagyon sokat segített, amikor, és most például szülőként kifejezetten sokat segít, amikor így rádöbbenek, hogy azok a rettenetes tulajdonságok, amiktől én mint gyermek szenvedtem, mert a papám velem szemben ezeket érvényesítette, ezek tökéletesen előjönnek az életemben. Rettenetes észrevenni, hogy mennyire belém kódolódtak ezek a dolgok, amik ugyanazok a reakcióim sokszor a saját gyermekem, vagy a saját családom hülyeségeire, mint amiket a papámtól utáltam. Tehát egyszerűen kifutottam volna a világból. Tehát én azt gondolom, hogy talán nagyon nagy segítség az, hogyha már leteszünk mindent az Isten lába elé, ami nagyon szép, akkor megnézzük, hogy mit tettünk le. Mert hiszen sajnos lehet, hogy letesszük minden egyes áhítatban, de visszavesszük, hiszen ezek vagyunk mi. Tehát sajnos nem tudjuk azt csinálni, hogy hát igen, Uram, én teljesen üres vagyok, és te mindig cselekszel bennem, bár ezt tudnánk, de nem tudjuk ezt csinálni. Ugye ez vagyunk mi, a gyökereink, a meghatározottságaink. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne, azt gondolom, és ennek az egész hétvégén talán az egyik legfontosabb feladata lenne, hogy megint csak egy lépéssel közelebb jussunk önmagunkhoz. Hiszen ha valahol meg tudjuk találni azt is, ami nem Isten, és azt is, ami Isten, akkor az éppen az önismeret. Éppen önmagunkban tudjuk megtalálni. Nagyon furcsa volt átélnem, az én anyukám nagyon fiatalon halt meg, szintén, és hát a húgom még csak 2 éves volt, én meg 15, az már mondjuk nem olyan nagyon fiatal, de azért elég fiatal voltam ahhoz, hogy nyilván az embert rosszul érinti ez a dolog. És nem volt egy ilyen nagyon konkrét hitélete a családnak azelőtt. És én mindig aggódtam, hogy mi lett az én mamámmal. Különösen a megtérésem után sokat foglalkoztam ezzel. És nagyon is ambivalens volt az érzésem, hiszen engem nem neveltem a mám hitben, és most hogyan viszonyuljak ehhez az emlékhez. És nagyon-nagyon sokkal később, talán több mint 10 évvel a halála után, egyszer csak így valahogy így belém villant, hogy a hogy mik voltak azok, amikben az ő szeretetében teljesen Isten szeretett engem. Tehát, hogy egyszer csak így rádöbbentem bizonyos dolgokra, amiket korábban nem gondoltam, hogy a gyökereim, azok mennyire, igenis Istentől meghatározott gyökerek bizonyos szempontból, még azok is, amiket esetleg mint hívő nem gondoltam korábban Isten munkájának. Egészen furcsa, teljesen hétköznapinak vagy világinak tűnő dolgokban nagyon is jelen van Istennek a jelenléte. Még azokban a dolgokban is, amikkel talán nagyon későn tudunk kibékülni, vagy nagyon hosszú időre tudunk megbarátkozni. Én, ha valamit szeretnék kérni, akkor valóban ez, hogy próbáljuk meg egyre mélyebben megismerni a saját indítékainkat, a saját reakcióinkat. Félelmetes megtapasztalni, hogy mennyire magunkban hordozzuk a szüleinket, ha akarjuk, ha nem. Azokat, akik felneveltek, azokat, akik hatással voltak ránk. És lehet ezért hálát adni. És lehet azt is, hogy megtanuljuk megismerni Istent ebben a mi saját világunkban, önmagunkban megtalálni őt, és önmagunkban megszeretni. És ha ez sikerült, akkor meg tudjuk szeretni azokat, akik a gyökereink, azokat is, akik a családunk, és azokat is, akiket talán sokszor ilyen rettentes keresztként érzünk magunkon, vagy árnyékként az életünkön. Ezt kérem szépen, hogy ezt próbáljuk megtenni, és ezért imádkozzunk most, mielőtt majd az előadás megkezdődne.